Isten igéjét Jobb könyvéből olvasom, a 42. fejezetből, 42. fejezet elsőtől a 6. versig terjedő szakasz. Jobb ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak: tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul, kérded? Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek, csodálatosabbak sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem, felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Nem tudom, hogy Jobb története ki előtt ismeretlen, úgyhogy röviden összefoglalom. Jobb egy tehetős ember volt, ígérem, csak nagyon röviden, akinek hát az akkori kultúra keretei között megvolt mindene. Vagyona, állatai, felesége, gyermekei. Szóval egy vagyonos ember volt, egy tehetős ember. És hogyhogy nem elveszített mindent. Olvasunk egy olyan történetről a Jobb könyvében, hogy Isten, mintha a sátánnal egyfajta fogadást kötött volna, sátán kikérte Jobbot, hogy megpróbálja, hogy ezzel bebizonyítsa, hogy valójában nem is Isten félő. Isten kiadta neki, azt mondta, hogy úgysem fog sikerülni. A sátán megtámadta, elvesztette a vagyonát, elvesztette a gyermekeit, elvesztette a feleségét, és még valamilyen kiütés is érte őt, amitől hát ugye undorodtak az emberek, akinek ilyen betegsége volt az akkori kultúrában, azt megvetették és kiközösítették. Tehát egy vagyonos, elismert, kapcsolatokkal rendelkező ember volt, emberből tulajdonképpen egy nagy nulla lett, olyan, akit megvetnek. Tehát elég erős szintsüllyedésnek vagyunk a tanúi. És Jobb, hát itt az egész könyv egy ilyen dinamikáról számol be, Jobb perlekedik. Kérdezi, hogy miért, mert nem érti. Nem intézi el egy egyszerű teológiai válasszal, hogy hát azért, mert ilyen voltam, ezt azok teszik meg, akik oda mennek hozzá, az állítólagos barátai. Azok mondják neki, hogy hát ez azért történt, mert az Úr ezt azért csinálta veled, mert te ilyen és ilyen voltál. Vagy próbálnak válaszokat adni, kicsit elhamarkodottan, kicsit reflexből, de Jobb nem enged. Tehát ez egy olyan őszinte vonás, hogy nem enged, azt mondja, hogy én nem vagyok ilyen, én nem érdemeltem ezt meg. És a végén elkezd Istennel is perlekedni, hogy de miért történt ez. Tulajdonképpen azt mondja Istennek, ha most így gyorsan összefoglaljuk, hogy mivel perlekedik, hogy itt ülök bánatomban, mindent elvesztettem, a gyermekeim többé pusztán emlékek, ami enyém volt, az mind elszállt. És most már nem is kell törődnöd velem. De még ha akarnál is, akkor is képtelen lennél arra, hogy gondoskodj rólam. Teljesen úgy tűnik föl, mintha Isten inkompetens lenne. Mintha egyszerűen nem lenne képes arra, hogy valóban gondoskodjon az emberről, ha valakit, aki a követője, azt így megszégyeníti, vagy legalábbis hagyja szégyenbe hullani. És Isten a 38. fejezetben láttuk a lekcióban, egy beszédet tart. Egyébként még a 40. fejezetben is folytatódik, egy költői képekkel tarkított beszédet tart, ahol arról beszél, hogy hát Jobb vajon tudja-e, hogy ő kormányozza a világot, a teremtést és benne a teremtményeit. Jobbot ugye saját barátai azzal vádolták, erre már utaltam, hogy de konkrétabban egy kicsit, hogy bűnt követett el, és hát ez idézte elő a szerencsétlen helyzetét. Ezt úgy mondják, mintha a bűnt mindig valami fizikai csapás követné. Ugye az emberben van sokszor egy ilyen reakció, még ma is, hogy bűnt követtem el, és jön valami fizikai csapás. De Jobb megérti, legalábbis a szakaszunkból ez derül ki, hogy ő nem számolt Isten minden tudásával. Tehát valamilyen aspektusát Istennek nem látta. Nem a barátai láttatják be vele, hogy tévedett, hanem Isten láttatja be vele, egy nagyon furcsa módon, de nem akarok előre szaladni. Isten válasza ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy ő teremtette a világot és benne mindent, az egész univerzumot, tehát a világ szépsége és a benne lévő teremtmények sokfélesége neki köszönhető. De figyeljünk itt föl egy momentumra. Szerintem ez nagyon fontos. Isten nem arról beszél, hogy ő mindentudó, mindenható, végtelen erejű és egyebek. Nem elvont fogalmakkal jellemzi az ő tevékenységét, hanem arról kezd el beszélni, hogy mit tett. Nagyon egyszerűen. Milyen hatalmas, elképzelhetetlen tetteket hajtott végre. És érdekes, hogy itt nem látunk mást, ezt a teológusok úgy mondanák, hogy természeti teológiát. Sokszor szokták azt mondani, hogy a természet az önmagában nem vezet el senkit Istenhez. Ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy a Biblia egy olyan Istenről beszél, aki nem csak lélek önmagában, nem csak megérint minket pátoszosan, nem csak érzelmi affektusokat okoz, nem egyéni érzelmi életünkre hat csak ki, hanem ő a világ teremtője. Sokszor hajlamosak vagyunk Istenről úgy beszélni, mintha, most így mondom, de nem akarok senkit megsérteni, mintha kedvenc plüssmackónk lenne. És ha bánkódunk, akkor őt elővesszük. Akkor ő megnyugtat, örömmel tölt el, valakinek ventilálhatok, valakinek elmondhatom a problémáimat, ő felüdít, kit így, kit úgy. Hivatkozunk rá sokszor, bár mindannyiunk számára egy kicsit mást jelent. Melegséggel tölt el, és jó vele lenni. Azonban, ezt nem azt mondom, hogy ez nincs így, de a Biblia soha nem választja le ezeket az érzelmi dolgokat, Istennel kapcsolatos érzelmi dolgokat attól a realitástól, amit ő alkotott, magyarul a világtól, amit látunk. Pál apostol arról beszél a római levélben, hogy Isten teremtése elégséges ok arra, hogy őt megismerjék. Elégséges ok arra, vagy hogy elkezdjék őt keresni. Mert hogy a világ egyértelműen Isten dicsőségéről beszél. Azt mondja Pál apostol, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra, mégpedig úgy, hogy ami nem látható belőle, örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Tehát meglátható benne. És itt nem arról van szó, ez fontos, hogy argumentatíve, tehát hogy érvekkel, a Biblia érvekkel akarná bizonyítani, hogy van Isten. A Biblia nem érvel Isten mellett, a Biblia úgy áll hozzá, azzal az előfeltevéssel úgy beszél, hogy Isten már pedig létezik. Isten írott kijelentése adottként kezeli azt, hogy Isten létezik. Erről már a Biblia első versora is tanúskodik, amikor azt olvassuk, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Így kezdődik. A Zsoltáros azt mondja, azt gondolta magában a bolond, hogy nincs Isten. És bizonyos teológusok elutasították azt, hogy a természetből megismerhető, azt mondták, hogy Isten egyedül csak a hit aktusában ismerhető meg. Csak is a hit. Azonban ez valahol igaz. De az is igaz, hogy a keresztények hite nem vak, és sem nem mellőzi az értelmet. A hit Isten ajándéka, ahogy a római levél mondja, de a hitet bizonyítékok támasztják alá, amelyek igenis rendelkezésére állnak annak, aki előítéletmentesen vizsgálja Isten teremtését. Erről a Biblia beszél. Ugyancsak a Zsoltáros mondja, az egek hirdetik Isten dicsőséget, kezének munkájáról beszél a menny. És ha ez így van, akkor igenis van funkciója a teremtésnek, akkor igenis van funkciója a természetnek. És ez nem azt jelenti, hogy Isten kijelentésére ne lenne szükségünk. Persze, valamit nem tudunk meg a természetből, valamit nem tudunk meg a világból, Isten dicsőségéből, nem tudjuk meg azt, hogy bűnösök vagyunk, nem tudjuk meg azt, hogy szabadítóra van szükségünk, nem tudjuk azt, hogy konkrétan milyen messiás jön el. Hiszen erre Istennek a kijelentése, ehhez Isten kijelentése szükséges Jézus Krisztusban, és az írott ige, amely róla tesz tanúságot. Azonban mégis ez egy hihetetlenül fontos aspektus, mert meghatározza azt, hogy milyen képet alakítunk ki Istenről. Isten a saját magunk ügye csak, vagy pedig a világ Istene teremtője, akinek igenis a keze munkája egy objektív, rajtunk kívül lévő valóság, amely igenis látható, amely igenis tapintható, és amely igenis megvizsgálható. Ezekről nem szabad elfeledkezni, mert egyszerűen ez vesz körül minket. Nap mint nap látható. Elég embernek lenni, fölkelni. És miért fontos ez? Amint mondtam, hogy alakítja az Isten képünket. Megakadályoz abban, hogy Istent valóban tényleg csak az érzelmek szintjére süllyesszük le. Mindenkinek van persze egy kedvenc istenképe, mindegyik valahogy elképzeli őt, de ez megakadályoz abban, hogy egyszerűen a saját képünkre formáljuk. Isten véletlenül se legyen, és sajnos ez sokszor előfordul, egy szűk csoportnak. Hogy is mondjam, az érzelmeinek a kivetülése. Gondoljatok bele, elmentek valahova, egy másik gyülekezetbe, teljesen más istenkép van, sokszor nem is érzitek, hogy közös lenne az istenetek. Bizonyos típusú emberek vannak ott, bizonyos módon beszélnek Istenről, bizonyos érzelmekkel azonosítják az Isten, ők így élik meg. És arról nincsen szó, arról az objektív valóságról, hogy ő alkotott mindent. Ez igenis bizonyíték. És a másik, hogyha a világról nem veszünk tudomást, arról az objektív dologról, amit ő teremtett, akkor megrövidítjük Istent, mert a dicsőségét nem vesszük figyelembe. Ugyanis a világ, az egek Isten dicsőségéről beszélnek. Logikus következtetés, hogy akkor mi is hivatkozhatunk rá úgy, mint teremtőre. És azért is óriási jelentősége van ennek, mert meghatározza azt, hogy hogyan beszélek másnak Istenről. Hogyan mutatom be, hogyan közvetítem őt. Tudok neki érvelni, tudok apologiát folytatni, tudok a világra felmutatni a szépségére? Vagy csak azt mondom neki, hogy ismerd meg, mert nekem is olyan jó. Neked is olyan jó lesz. És milyen ez a kép? Hát egy csodálatos képpel ér a Szentírás, Isten forgószélben megjelenik. Egyébként érdekes az, hogy ha már megint az érzelmekre utalok, hogy Isten nem szoktuk így elképzelni. De sokszor, amikor Isten megjelenik a Bibliában, vagy az angyalok, valami hihetetlenül erős jelenség történik, és sokszor félelmet keltő. Amikor angyalok megjelennek a Bibliában, akkor az emberek levágódnak, és föl sem mernek nézni. És az angyalok mindig azt mondják nekik, hogy kelj föl, ne félj. Gondoljunk arra, amikor Jézus sírjánál megjelennek az angyalok. Vagy Isten forgószélben jelenik meg, mennydörgés, villámlás közepette. Ezek ilyen hihetetlen epifániák, amiket mi nem láttunk, mert régen történnek, és ezért sokszor el sem tudjuk képzelni. Mózes, amikor fölment a Hórebre, füstfelhő, villámok, dörgedelmes hangok, mindenféle vulkanikus kitörések voltak. Mert hogy Isten így jelent meg. És itt is forgószélben jelenik meg, el tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatást kelt, és elmondja, hogy ő mit tesz. És ha már Isten polihisztor, mert hogy ennek a prédikációnak valahol az is a címe, hogy Isten polihisztor, akkor fussunk rajta végig, hogy Isten mit tesz, és hogy milyen szakmák köthetőek hozzá. Ha valaki tud az adott versre egyébként egy jobb szakmát, én odaírtam valamit mellé, akkor nyugodtan szóljon közbe. Hát Isten alapot ad a Földnek, megszabja annak méreteit, kifeszítette, mint egy mérőzsinort. Hát én ide azt írtam, hogy Isten teremtő, de emellett olyan, mint egy építész és egy mérnök. Elzárja ajtókkal a tengert, felhőbe öltözteti, határt szab neki, mondjuk geológus és mérnök. Eljut a tenger forrásáig, bejárja a mélység fenekét. Hát úgy furcsa hangozna, azt mondanám, hogy Isten egy mélytengeri búvár, de mondjuk egy oceanológus. Eljut a hó raktárához, látja a jégeső raktárát. Csatornát ás a felhőszakadásnak, és utat a mennydörgő viharfelhőnek, hogy esőt adjon a lakatlan földre. Isten mint hidrológus. Ez a csapadékkal foglalkozik, én ezt a szakmát annyira nem ismertem korábban. Tudja, hogy a keleti szél honnan árad ki a földre, megint csak meteorológus. A csillagképeket fel tudja hozni a maguk idejében. A nagymedvét fiaival együtt ő vezeti, ismeri az ég szabályait. Isten mint csillagász. A villámokat útjukra tudja küldeni. Isten mint villamos mérnök. Ez erőltetett, de valamit azért oda is írtam. Megszabta bölcsen a felhők rendjét. Értelmet adott a légi tüneményekbe. Megint csak mérnök, meteorológus, illetve van olyan, hogy felhőtan. És mondjuk felhőtan kutató. És utána átlépünk az állatoknak a világába. Egyébként egy gyönyörű kép. A nőstény oroszlánnak zsákmánytejt kielégíti az oroszlánkölyök éhségét, amikor rejtek helyükön lapulnak, és a bokrok között leshelyükön fekszenek. Eledelt szerez a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak és kóvályognak, mert nincs mit enniük. Tudja, mikor ellik a kőszáli zerge. Megfigyelte, hogy mikor borjadzik a szarvas. Megszámolt, hogy hány hónapig vemhesek, mikor jön el ellésük ideje. Isten mint zoológus. Azért Isten elég sok mindenhez ért, azt látjuk. Még egy képpel hagy éljek, ez már a következő fejezetben volt, de szerintem annyira jellemző és annyira érdekes, hogy ő teremti a struccot, és kifejti Isten, hogy hogyan tojik a strucc. És maga Isten mondja a struccról, hogy ostoba, egy ostoba állat, másrészt viszont olyan gyors, hogy leelőzi a lovast. És akkor úgy megjelenik előttünk a strúc. Ő ad erőt a lónak, ő ruházza fel sörénnyel, és még ugráltatja is, és arról is ő tehet, hogy szányra kell az őv. Hát Isten, mint polihisztor, Isten, aki mindenről tud, Isten, aki mindenhez ért, mindent megszab és mindent elrendel. Nagyon érdekes, amit mond, mert egy klasszikus Isten érvel találkozunk. Erről csak röviden. Biztos hallottatok arról, hogy Isten mellett lehet érvelni. Ugye előbb is erről ennek a fontosságát hívtam föl. Erre hívtam fel a figyelmet. Vannak értelemből fakadó Isten érvek. Például, nagyon egyszerűen, amikor az első mozgatóról beszélünk, Istennek lennie kell, mert nincs olyan, hogy valami lett, és a semmiből lett. Tehát, ha valami mozog, azt valami egyszer elindította. Ez egy nagyon egyszerű összefoglalása. Semmiből nem keletkezik valami. A másik a történelemből vett érvek, hogy hát azért a történelemben sok minden történt. Onnan is lehet esetleg következtetni Isten létére, hogy miért úgy alakul a történelem folyamata, ahogy. Illetve vannak természetből fakadó érvek. Kicsit olyan ez, mintha megnéznétek a sivatagi sót, egy természetfilmet, ami hülyen bemutatja a természeti világ szépségeit. Gondoljatok arra, amikor kamerával utána járnak olyan állatoknak a szülésének, mondjuk a jegesmedve szülést, az pár éve vették föl, és megnézzük, és ami elképesztően csodálatos. És akkor azt mondja az ember, jön belőle egy ilyen reakció, hogy jé, ez nem lehet véletlen. Ennek oka kell, hogy legyen. Ez nem alakul csak úgy ki. És itt a Biblia pontosan ezt az érvet használja. Isten így beszél magáról. Kicsit olyan ez, keresztény prédikációk szoktak szólni arról, hogy nézzétek meg a hópelyhet. Nem tudom, hogy hallottatok-e már erről, ez a hópehely érv, hogy milyen szimmetrikus, milyen egyedi és milyen pici, és hát kiállhatna mögötte, mint maga Isten. Vagy ha az emberi szervek felépítésére gondolunk, és egyébként a Bibliától nem idegen ez a kép, hiszen azt mondja, aki a fület alkotta, az ne hallana, aki a szemet formálta, az ne látna. Minden a természet rendjére, a megkonstruáltságára utal. Egyébként hasonló érveket mond még a Szentírás arról, hogy a Föld és a Nap között, ugye, vagy hogy a csillagokat hogyan rendezte el Isten, hogy a Föld és a Nap között milyen távolság van, egy kicsit közelebb lenne a Föld, akkor már elégnénk, vagy forróság lenne, egy kicsit távolabb lenne, akkor hideg lenne, akkor az élet nem alakult volna ki. A csillagok járása befolyásolja ezt a ritmust, az évszakok váltakozását. Megvan mindennek az egyensúlya, a hidegnek, a melegnek, a fénynek, a sötétnek. Az atmoszféra kémiai összetétele, a földfelszínen a szárazföld és a vízeloszlása, amire a Teremtés könyve is utal, a szél és a tengeráramlások. Szóval a Biblia mindenről beszél, valamikor költői formában, de szinte ezek mind előkerülnek. És akkor ilyeneket is említhetnénk még, ez is valamelyest előkerül, de nem konkrét így érvként, de arra szokták használni például a színeknek a sokszínűségét. A Biblia is utal a teremtett világ sokszínűségére. És a színek sokszínűsége, a zene, az, hogy mi ezeket hogyan érzékeljük, jóval meghaladják a hasznosságnak az elvárását. Olyan sokrétű, olyan sokféle, olyan gyönyörű, olyan vibráló a világ, hogy ez több, mint ami hasznos nekünk. Ez nem lehet véletlen. És ugyanígy az emberi szervek, a szem, ugye a szemet szokták vizsgálni, hogy milyen hihetetlen megkonstruált. És ha aki a szemet alkotta, az valószínűleg valaki, nem valami, az valaki. És ha megnézzünk egy elemet, ami mindig előkerült, hát itt a víz hányféle halmaz állapotban kerül elő? Ilyen dara, eső, jég, hó, egyebek. És ha megnézzük a vizet, milyen érdekes, hogy a víz szinte az egyedüli elem, ami a hőmérséklet csökkenésével, és ott van egy fizikus, neki a sűrűsége nem nő. Például ez egy érdekes momentum. Talán nem véletlen, hogy a vízről ilyen részletesen beszél a Szentírás. Például egy rendszeres teológia írta ezt főérvként, hogy a víznél szerencsére úgy megy végbe ez a folyamat, hogy a térfogat növekszik és veszít a sűrűségéből, amikor megfagy. Jég állapotában úszik a folyékony víz folyók és tengerek felszínén. Ha csökkenő hőmérséklettel nőne a sűrűsége a víznek, és a jég lemerülne a víz alá, akkor számos folyó, tenger és tó soha nem létezett volna, nem tudott volna kialakulni, és a földfelszín jelentős része életidegen jégsivatag volna. Ez például egy érdekes érv. Talán nem véletlenül, hogy a vizet ennyiszer említi a Szentírás. Meg hát ugye az élet meghatározó eleme. De nem is ez a lényeg, és nem akarom itt sorolni ezeket tovább, mert tudjuk, tapasztaljuk, látjuk. Fontos momentum. Amikor a Bibliában Isten arról beszél, hogy milyen nagy a hatalma, az ereje, akkor érdekes, hogy, és szerintem ez bennetek is felmerül, miért ilyen a mai embernek talán profánnak tűnő érvet hoz. Nem? Tehát, hogy ez győz meg minket. Isten valóban polihisztornak mutatja magát, hiszen azt mondja, hogy tehát vesz egy természeti jelenséget, és azt mondja, hogy értek ehhez is, értek ahhoz is, meg értek amahoz is. De úgy tűnik, mintha nagyon meghatározná azt, amit ő mond, a konkrét kor, amikor az akkori ember élt, az ókor embere, és az azzal kapcsolatos tapasztalata csapódna le ezekben a versekben. Időjárás nyilván az egyik legsarkalatosabb eleme az akkori ember életének, illetve a természet és a vadállatok. Hát az is egy fontos eleme lehetett egy ókori ember életének. Csak hogy ezt nem egy ember fogalmazza meg, ennyit ebben állapodjunk meg, ezt nem egy ember fogalmazza meg, hanem ezt Isten jelenti ki magáról. És Isten persze, hogy alkalmazkodik az ember felfogó képességéhez, amikor beszél magáról, hogy közvetlenül kapcsolódjon az élettapasztalatunkhoz az, ahogy ő bemutatja magát. Ezt látod magad körül, mindennek oka én vagyok, ezt teszem. Egészen profán természeti folyamatok, vihar, eső, állatok ellése. De ez miért fontos? Azért, mert az ember hajlamos az Istenről elvont értelemben beszélni. Ezt tudjuk, hogy a kereszténységben elég korán beszüremkedett a görög filozófia, ami nem feltétlenül rossz, mert nagyon hasznos fogalmakkal látta el a teológusokat, hogy a Biblia kijelentését ilyen óvatos kerítésekkel elhatárolják a többi vallástól, vagy éppen az eretnekségtől. Meghatároztak műfogalmakat, amivel még úgy, ahogy de mederbe lehet tartani a kijelentés igazságát. Ne szüremkedjen be semmi. Ezzel nincs is semmi baj, és ezek a fogalmak szerintem hasznosak. Csak hogy sokszor az ember nem érti, hogy mit is jelölnek valójában. Ha azt mondom, hogy Isten mindenható, vagy azt mondom, hogy Isten végtelen, vagy azt mondom, hogy Isten mindentudó, akkor rögtön tudjuk, hogy ez mit jelent. Ha megkérdezünk valakit, hogy mégis mit jelent az, hogy mindentudó, akkor rögtön elkezdhet az ember filozofálni. És el is kezdünk sokszor. Ez pár ifi vagy bibliaóra témája volt már. Hát, ha előre tudja a jövőt Isten, akkor hogyan engedhette meg a szörnyűségeket? Miért nem akadályozta meg őket? Ha azt állítjuk, hogy Isten mindenható, ez is egy ilyen műfogalom egy kicsit, akkor meg nem telik bele sok idő, és eljutunk egy olyan paradoxonhoz, amit föl is tett egy egyházatja, egy ilyen kérdést, hogyha Isten mindenható, akkor tud-e olyan nehéz követ teremteni, amit ő nem tud fölemelni? Mert ha Isten nem tud teremteni egy ilyen követ, akkor nem mindenható. De ha Isten tud teremteni egy olyan követ, amit nem tud felemelni, akkor sem mindenható, mert nem tudja felemelni. Tehát érezzük azt, hogy valahogy ezek a fogalmak, ezek nem biztos, hogy leírják nekünk azt, hogy Isten milyen. Csak egy ilyen tea délutánon jól el lehet rajta filozofálgatni, de nem biztos, hogy közelebb jutunk az ő valódi lényéhez. Azt kell, hogy mondjunk, hogy ezek inkább a spekulatív gondolkodásnak a termékei. Ja, Isten ilyen, Isten olyan, Isten amolyan. De mit kezd ezekkel egy egyszerű ember? Mit kezd ezekkel egy hétköznapi ember? Hát, az a helyzet, hogy Isten talán ezért nem így írja le magát Jobbnak. Felsorolja, hogy mit tesz. Nagyon primitív, nagyon egyszerű módon. Ezt teszem, ez az oka, itt vagyok jelen. És nem egy statikus fogalommal írja le magát, hanem a cselekvése közben, azzal a dinamizmussal bemutatja, hogy hogyan teremt és hogyan cselekszik. Na most, mindezt azért emeltem ki, hogy Isten így válaszol, hogy egy következő problémába torkoljunk, mégpedig abba, hogy ez hogyan lehet válasz jó problémájára. Azt tudjátok, hogy Jobbnak mi volt a problémája? Elmondtam, elveszített mindent. Tehát képzeljük magunkat a helyébe. Azt hiszem, itt mindannyian vesztettünk el már egy szerettünket. Tehát nem kell nagyon rokon szenveznünk vele, hogy ezt átéljük. Elveszted a családodat, lelki kínjaid vannak, kérdőre vonod Istent, felnézel az égre, és azt mondod, hogy Uram, ez miért? Ez miért történt? És Istennek a válasza tulajdonképpen abból áll, hogy elmondja ő, hogy hogyan cselekszik, milyen hatalmas és milyen erős. Mintha azt mondanád, amikor valaki kérdőre von egy rossz döntés miatt, hogy akkor is igazam van, és megmutatnád neki az izmaid. Vagy azt mondanád, hogy igazam van, mert nekem több diplomám van, én jóval okosabb vagyok, mint te, úgyhogy fogjad be a szádat. Igazam van, mert képzettebb vagyok, erősebb vagyok, jobb vagyok és hatalmasabb vagyok. Úgyhogy maradjunk ennyiben. És ez egy jelentős probléma szerintem, aki jobb könyvét olvassa, annak azért ez feltűnik. Hogy most Isten kijelenti magát a forgószélből, de hát azért mégiscsak a családját vesztette el. Hát kapjunk már rá valami értelmes magyarázatot. És nem csak nekünk tűnt fel, hanem biztos ismeritek a pszichológust Jungot. A svájci pszichológus. Na most Jung egy egész művet szentelt ennek a témának, és aznak az a címe, hogy Válasz Jobb könyvére. Jung egy isteni drámának hívja, vagy nevezi ezt a történetet, és Istent a reakciójáért elég erős kritikával illeti. Azt mondja Jung, hogy egy nagyon ellentmondásos istenkép alakult ki, Jahvéről, ugye zsidók istenéről az idők során, és hát erről ő maga tehet. Azt mondja, hogy Isten, aki az emócióit, érzéseit tekintve egy mértéktelen, és aki éppen a mértéktelensége miatt szenved. Maga vallja be, mondja Jung, hogy féltékenység és harag emészti. Tényleg a Bibliában vannak ilyen sorok, amikor azt mondja, hogy én féltékeny Isten vagyok, én haragvó Isten vagyok, stb. És ezzel nem tud mit kezdeni. Egy olyan Isten, akinél a belátás képessége és az arra való képtelenség kéz a kézben halad, ahogy a jóság és a szörnyűség, illetve a teremtő erő mellett a rombolás. Mindegyik jellemzi, és egyik sem gátolja a másikat. Az ellentmondások istene. És hát ad is róla egy diagnózist Jung. Ez az állapot csak akkor képzelhető el, ha valaki nem rendelkezik egy önmagára reflektáló öntudattal. Vagy ha ez a reflexió teljesen erőtlen. Tehát kicsit ilyen pszichopata jellegű. És azt mondja, és ez egy nagyon erős kritika, hogy ez az állapot, amiben ez az Isten van, ez nem nevezhető máshogy, mint hogy amoralitás. Amorális. Jung szerint a keresztény ember ezzel nem is tud mit kezdeni, és azzal zárja, azzal a velős megállapítással az egész könyvét, hogy a történet morális vesztese Isten, míg győztese Jobb, mert hogy, bár Jobb csöndbe marad, de a hallgatása egyáltalán nem jelent megértést, inkább az okos ember hallgatását jelenti a jóval hatalmasabb, erejét fitoktató Isten előtt. Jobb mi más tehetne az összetört, kínban fetrengő, amikor szembe találja magát a végtelen teremtővel, hogy törzúz, mint hogy csöndbe marad, semmiféle kritikai megjegyzésének és Isten irányában megfogalmazott morális elvárásnak nem ad hangot. Jobb, mondja Jung, bár nem volt könnyű számára, de felismerte, hogy az isteni önkény elcsavarta az igazságot. És szerinte ezt mindenki érzi, aki olvassa Jobb könyvét. Hát igen, ez egy fontos kérdés. Vajon mi mit érzünk? Amikor mi ezt olvasjuk, akkor számunkra meggyőző ez az érvelés? Amikor minket ér valamilyen tragédia, velünk történik meg, szerettünk el, és fölemeljük mi is az égre a tekintetünket, hogy miért pont mi velünk, miért pont a szerettünk el, és miért pont most általában ezek a kérdések hangoznak el, akkor ez egy adekvát válasz? Azért, mert Isten hatalmas? Még csak nem is kell mélyponton lennünk ahhoz, hogy megfogalmazódjon ez a kérdés. Mit kezdjünk ezzel? Mit kezdjünk azzal, hogy Isten örködik minden teremtménye felett? Ahhoz azonban, hogy ezt látnunk kell, azt is látnunk kell, hogy mi volt Isten tevékenységének, teremtői tevékenységének a célja. Különben valóban furcsa, hogy Isten mindezt felsorolja. Ilyeneket olvasunk, hogy Isten elzárja ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, határt szab neki. Ez nagyon fontos elem, mert hogy a víz sokszor a Bibliában a káoszt jelentette. És Isten megakadályozta a káoszt. Arról is olvasunk, hogy Isten parancsolta reggelnek. Erre szoktunk gondolni, hogy a mai reggel például azért van, mert Isten ezt kézben tartja. Annyira profán, annyira egyszerű, és annyira nem érezzük sokszor, de azért van. Egy ilyen kép, hogy Isten törődik az oroszlánnak a kölykével. Gondoljunk bele, hogy Az állatok nem építenek maguk köré civilizációt. Nekünk sokszor olyan könnyű az élet. Minden elérhető, minden beszerezhető. De egy állat hogyan gondoskodik magáról? Az ő értelme tehet arról, hogy szányra kell az öv, és hogy a fiókái a sziklafalon és bérztetőn vannak, és véres szafatokat csípkednek. Így írja le a Biblia. Mintha azt mondaná Isten Jobbnak, hogy vádolsz engem, hogy nem törődöm veled, hogy nem foglalkozom én a teremtményeimmel. Jobb, gondolkozz, éppen engem vádolsz, hogy nem értem a fájdalmat, a szenvedést, és az én vagyok érzéketlen. De hát én alkottam a világot olyanná, amilyen. Hát én alkottam a földet olyanná, amilyen. Én tehetek erről a tökéletes szimmetriáról és rendről, ami a világban van. És én ne szeretném, én ne törődnék vele. Egyébként a 40-41. Fejezetben még két állat is van, ami ezt fejezi ki. Ezt nem olvastuk föl, a Leviatán és a Behemót. Mindenki kérdezi, hogy mi lehet ez a Leviatán, mi lehet ez a Behemót. Nos, mitikus elnevezései a krokodilnak és a vízilónak, amitől iszonyúan féltek akkor. Nagyon veszedelmes, nagyon nagy állatoknak, hát látták őket, amilyenek. És Isten azt mondja, hogy még őket is én teremtettem. És a Leviatán és a Behemót így ezekben az elnevezésükben nagyon negatív személyek. Mert hogy a Jelenések könyvében kerülnek elő, mint a sátánnak a kifejeződései, vagy a szolgái, a káosznak a megszemélyesítései. Ez a két állat. És erre mondja azt Isten a 40-41. Fejezetben, hogy még az ő külsejüket is ő alkotta, hogy még pikkelyeket is ő rak rá, hogy még a fogait is ő teremti meg. És akkor azt kérdezi Isten, hogyha még ezeket az állatokat is én teremtem, amitől mindenki retteg és mindenki fél, akkor veled ne törődnék? És az az érdekes, hogy jobb radikális változáson megy keresztül. Ugye azt felolvastam, hogy mit mond Jobb, és az az érdekes, és itt értjük meg, hogy mit érezhet. Olyan, mintha valami eddig nem ismert, valami nagy titokba kapna egy betekintést. Letaglózza. Valami változásra kényszeríti, és itt tényleg valami tudati változás van. Ne arra gondoljatok, hogy valaki belát valamit, mert meggyőzik. Hanem valami hatalmas dologba betekintést nyer, és egyszer megváltozik a személyisége. Ugyanis Jobb, és ezt nem felejthetjük el, közvetlenül érzékeli Istennek a jelenlétét. A maga retteget voltában, és ez nagyon kevés embernek adatott meg. Illésnek, Mózesnek, és hát itt a történet szerint Jobbnak. Kezét a szájára teszi, és azt mondja, tudom, hogy mindent megtehetsz. Nincs olyan szándékot, amelyet meg ne valósíthatnál. És ezen a ponton tűnik, hogy a jungi elképzelés az nem igaz. Nem arról van szó, hogy meghunyászkodott az ember, de közben morálisan igaznak érzi magát. Inkább nem szólok egy szót se, de na mindegy. Mondjad, amit akarsz. Tudom, hogy erős vagy, inkább nem szólok, nehogy kapjak még egy pofont. Ugyanis azt mondja Jobb, és ez a kulcs. Eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ez egy folyamat. Azt, hogy hogyan hoz ki valakit, hogyan vezet Isten, akit egyébként hagyott a kínok kínjaiban szenvedni, hogyan hoz ki valakit a legmélyebb mélységből. Jobb átélte a kínok kínjait, elveszített mindent, elmondhatta, amit akart, kibeszélhette magát, tiszta gyász folyamat, beszélt, sírt, mondott mindent, elmondhatta a kétségeit, el is mondta, majd meglátta, hogy Isten milyen. Meglátta Istent a maga valóságában. Meglátta azt, hogy Isten folyamatokon úr, hogy kormányozza a világot és bűnbánatra jut. De ezt lássuk, hogy ez valami elképesztő látvány lehetett. Gondoljatok abba bele, mintha pillanatok alatt megértenétek azt, látnátok a világ minden folyamatát, ilyen profán folyamatokat, hogy egy esőcsepp leesik, az oroszlánkölyök éppen vadászik és viszi a gyermekének, ezeket, amikre nem is gondolunk. És valahogy meglátnánk azt, valami hihetetlen Isten élmény, hogy minden mögött Isten van, és valahogy minden molekulát és minden állatot és minden történést ő mozgat. Ebben így nem gondolunk bele, de ez valami hihetetlen Isten élmény. És az a kérdés, hogy ez válasz? Ez egy konkrét válasz? Szerintem ez nem egy konkrét válasz. Isten helyette inkább csodálatos módon föltárja magát, azt a működési módot, ahogy ő működik, Jobb előtt. Elárasztja az önmaga csodálatos jelenlétével, mint a teljes megismerést adná neki. És ez lesz a válasz. De nem egy konkrét válasz, hogy azért tettem ezt, mert te azért tetted azt. Az a baj, hogy ezt azért nehéz számunkra megérteni, a végéhez közeledve, mert egy olyan évszázadban élünk, amikor Istennek a szeretetét hangsúlyozunk csak. Ezt ki kell mondani, mindig azt mondjuk, hogy hogyan lehet Istennel személyes kapcsolatba kerülni, miközben a Bibliában nincs is benne az a szó, hogy személyes kapcsolatba kerülni Istennel. Hogyan lehet a barátod, hogyan lehet a szeretted. Isten egészen más módon beszél magáról. Olyan, mintha az ember megfeledkezne arról, hogy Isten egyáltalán Isten egy transzcendens világalkotó hatalmasság. Pedig Isten azt mondja, hogy a reggelnek is ő parancsol. És ha ezt megértjük, amellett, hogy Isten szeretetét elfogadjuk, és ezt teljesen realitásként érzékeljük, akkor egyszerűen kitágul az Isten képünk. Isten nem csak szeret minket, hanem Isten teremtette a világot. A világot is benne vezeti, irányítja a körülményeket. Isten tehát nem csak azt menedzseli, ami bennem van, meg hogy hogyan jutok hitre, hanem azt is menedzseli molekuláról, molekulára, hogy mi van a világban, és ezt a kettőt nem lehet elválasztani. És a záráskép. Én nem gondolom azt, csak hogy a jungi elképzeléssel kicsit vitázzak. Nem gondolom azt, hogy az a megnyugtató, ha Istenről mindig mindent tudunk. És mindent meg tudunk magyarázni. Ha Isten nem más, mint véges tudásunk és érveinknek a csokra, vagy a gyűjteménye. Ha Isten csak ez, akkor Istennek a tisztelete egy ilyen steril, száraz dolog. Mi tudunk rólad azt, amit tudunk, mindent megmagyarázunk, mindenre adunk valami könnyű választ. Szerintem éppen az a megnyugtató, hogy Istenről tudunk, amennyit kell, amennyit nekünk szükséges tudnunk, de Isten ezen túl valami elképzelhetetlenül több. Valami elképzelhetetlenül nagyobb. És ez az, amikor nincsen több megokoló magyarázat, nincs több igazolás, amikor egyszerűen csak elfogadjuk Isten jelenlétét, elfogadjuk az ő transzcendenciáját. És hát nem az okoskodó érvek, nem az erőltetett válaszok győznek meg minket, amikor mélyponton vagyunk. Ha valaki gyászol, akkor nem azt fogja meggyőzni, hogy valójában Isten ezt azért csinálta, hogy, és akkor egyszerűen csak csöndben marad az ember, és megtapasztalja valahogy Isten jelenlétében a megnyugvást. A legfőbb vigasz ezért nem az olcsó magyarázatokban rejlik, hanem Isten természetében, Istennek a karakterében. Amikor realizálja az ember, hogy Isten törődik vele, hiszen Isten törődik a lóval, Isten törődik a villámmal, Istennek gondja van a hegyekre, Istennek gondja van rám. Isten őrködik a káosz a romboló elők felett, Isten végtelen, és én véges vagyok. És ha már a polisztorságnál tartottunk, akkor zárásképp még annyit, hogy látjuk, hogy Isten nem csak a természeti erőkkel foglalkozik, nem csak azokhoz ért, hanem Isten a legtökéletesebb módon ismeri az embert is, tehát Isten a legtökéletesebb antropológus. És hát ki lenne más tökéletes antropológus, mint Isten maga, aki emberré lett, hogy vállalja kint is a szenvedést és az emberi létet. És ez az Isten, aki emberré lett, a názáreti Jézus mondja ezt, és hát szeretném az ő soraival, mondataival zárni. Nézzétek a hollókat, nézzétek a liliomokat, a mezőzöldellő füvét, az Atya táplálja és öltözteti őket. Ha ezekről így gondoskodik, mennyivel inkább rólatok emberek? Amen.